jelenni a sír, amely harmadik részéből, a 20. versből fogok olvasni. Mielőtt kezdtem olvasni a 20. versben, csak annyit mondom, hogy az előtti versekben a Jeremiás beszámol a nehézségekről az életben, egy kicsit úgy mutatja, hogy teljesen reménytelen az élete a körülmények miatt, az, hogy a betegség miatt, a különböző dolgok miatt, és most olvasunk a 20. verstől. Mindig erre gondol, és elcsüged a lelkem. De ha újra meggondolom, remélkedni kezdek. Szeret az Úr, mert nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy te hűségét. Az Úr az én osztály részem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhez.
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Lehetséges, hogy egy kicsit furcsán fogunk kezdeni ma este abban, hogy a téma a reménység, mert azzal szeretnék kezdeni, ha tudnunk utazni innentől Észak felé egy kicsit, menjünk föl Lengyelországba, nem egy olyan hely, ahol az ember szívesen látogat, nem fogunk menni Krakába, hanem amellett egy 100 kilométer fogunk menni egy kisvárosba, a neve Auschwitz. Mi tudjuk azt, hogy miért híres ez a város Lengyelországban, mert ott a második világháborúban, ott volt az egyik leghíresebb koncentrációtábor, ahol oda vitték olyan embereket, mint a zsidók, mint a cigányok, akik azt mondták, hogy ezek az emberek nem valódi emberek. Valahogyan ők másodrangú emberek. És az volt az érdekes, amit a németek csináltak a második világháborúban, ezek a táborokban, hogy az elején, amikor vitték az embereket ilyen táborokba, akkor még az volt a gondolat, hogy fognak dolgozni, mint rabszolgák. És volt olyan emberek, akik abban az időben, amikor ők dolgoztak ezek a táborokban, mint rabszolgák, vitték őket dolgozni a fegyvergyárakban. És azok az emberek, akik vitték dolgozni a fegyvergyárakban, akkor ők rájöttek azt, hogy mi nem fogunk tökéletesen dolgozni. Mi úgy fogunk dolgozni, hogy azokat a fegyvereket, amit gyártjuk, úgy fogunk gyártani, hogy nem működnek. És akkor az, hogy az emberek így dolgoztak, volt egy kis reménység bennük. Abban, hogy mi tudunk segíteni ebben a háborúban. De egy idő után a németek rájöttek erre, és akkor úgy döntöttek, hogy ezek az emberek, ezek a táborokban nem fognak használni ilyen helyeken. És ahelyett, hogy adtak ilyen munkát nektek, adtak olyan munkát nekik, mint például kellett kiásni egy lukót a tábor egyik végén, és azt a földet talicskában kellett átvinni a tábor másik végén. És egy hét keresztül dolgoztak, vittek a földet az egyik oldalról a másik oldalra, egy héten keresztül. A következő héten azt mondták, hogy most az a föld, amit oda vittetek, most azt vissza kell venni oda, ahonnan hoztatok. És egy héten keresztül visszavették. Visszavitték azt a földet. És a következő héten megint ahonnan. És ezt, amikor ezt kellett csinálni heteken keresztül, A következmény az volt, hogy nem volt semmi reménység az emberekben. És azt mondták, hogy azok az emberek, akik ilyen munkát végeztek, nagyon rövid idő alatt betegek lettek, és meg is haltak. És azért haltak meg, mert ebben a fajta feladatban nem volt semmi reménység. Hasonlót látjunk a második világháború után a Szovjetunióban a leghíresebb könyv, amit megjelent az 50-es években, az Alexander Solzhenitsyn könyve, a Gulag Archipelago. És ebben a könyvben a Solzhenitsyn beszél arról az időben, amikor ő először börtönben volt Moszkvában, és utána kivittek őt Szibériába, egy táborba. És a Solzhenitsyn abban a könyvben mesél egy orvosról, aki ott volt az egyik táborban. A Solzhenitsyn beteg lett, és kellett műteni őt abban a táborban, és amikor ő ott volt, egy úgynevezett Boris Kornfeld orvos volt, aki végezte a műtét. És a Solzhenitsyn ott feküdt a kórteremben, a műtétje után, és ez az orvos kezdett beszélni vele. És kiderült, hogy ez a zsidó származású orvos az évek folyamán megtért és keresztény lett. És ő, amikor a Solzhenitsyn ott volt a műtétje után, félig ébren, félig nem, a Kornfeld elmesélt neki az ő élete története. És elmesélt neki, hogy ő miért lett keresztény. Azon az estén, miután a Kornfeld mesélt ezt a Solzhenitsynnek, a foglalat között többen támadtak a Kornfeld és megoldták őt. De az Alexander Solzhenitsyn élete megváltozott azon az estén. Mert az előtt ő ott volt a táborban, reménytelenségben. És amikor ő hallotta ezt, akkor az, amiben ő növekedett, azok a gondolatok visszajött, és idővel ő hitre jutott. És az adott reménység neki, amikor ő tovább írt, és idővel tudta eljönni a Szovjetunióba. A reménység Jézus Krisztusban volt. És azt kell látnunk, hogy nekünk is szükség van egy ilyen fajta reménységre. Vagy ha gondolkodunk az új szövetségben, az apostolok cselekedetben olvasunk egy olyan történet Paulról és az ő társairól, amikor Filippiben voltak. És amikor ott voltak Filippiben, börtönbe kerültek. És mi olvasunk róluk, amikor ők ott voltak a börtönben, éjfél tájban ők énekeltek a börtönben. Tudnunk képzelni azt, hogy az ember börtönben van. Nem nehéz gondolkodni rosszabb körülményekről. És annak ellenére, hogy volt ez a helyzet, annak ellenére ők tudtak énekelni. És azért tudtak énekelni, mert volt reménység benne. A reménység nem volt a körülmények. A reménység volt abban, hogy van egy Isten, aki velünk van ebben a helyzetben is. Hétfőn fogok menni meglátogatni egy régi ismerősöm, a neve Fóman Péter, esetleg egy parinkben ismeri az ő neve, ő éveken keresztül volt az evangéliumi kiadó vezetője. És az utolsó évben a Fóman Péter lényegében otthon van, nem tud kimozdulni az otthonából a csontritkulás miatt, ha ő fullal tud, mint egy pár perc, olyan fájdalom van, hogy nem bírja azt. És ő több mint egy éve ott fekszik az ágyban. Az az egyetlen pozícióban, hogy nincs állandó fájdalma neki. Távol ilyenkor temette a feleséget. Együtt voltak, mint házaspár több mint 50 éve. Ha mi nézünk a Péter élete, mi azt mondjuk, hogy hol van az oka a reménységre? Egyedül van, a felesége már nincs ott mellette. A fájdalom iszonyú. De az az érdekes, amikor én megyek látogatni a Péter bácsi, én vagyok az ember, aki kijön abból a találkozóból örömmel. Mert amikor találkozom vele, ő nem panaszkodik a saját helyzetéről, hanem az egyetlen dolog, ami benne van az ő szívében, az, hogy milyen jó az Úr. A reménység sugározik az ő szemében. Milyen érdekes az, hogy itt van egy ember, aki a körülmények ilyen, de annak ellenére van reménység. És azért, mert az ő reménysége van a Biblia Istenben. Az ő reménysége van Jézus Krisztusban. És az elég. És abban ő nem csüged el. Mert ő látja, hogy milyen az ő Istene. Egy kicsit gondolkodunk, hogy a világban miről gondol az ember, amikor beszél a reménységről? Miben remélkedünk? Mi remélkedünk abban, hogy valamikor lesz egy olyan munkahelyen, ahol sok pénzt keresek, kevés munkahol. Az egy jó munkahely. Vagy ha van egy fiatal köztünk, aki még egyedül áll, akkor ő remélkedik abban, ha lányról van szó, hogy fog jönni egy herceg, egy fehér lovon, és fog kérni az ő kezét. És minden jó lesz, és minden kép oda együtt élni. Olyan, mint a mesekönyvekben. De mégis van valami ilyenfajta reménység bennünk. Vagy van egy olyan reménység bennünk, hogy milyen jó lenne, hogyha hónap délután 25 fok meleg lenne, és tudnám kimenni így a kertbe. Lehet remélkedni ebben. De én tudok garantálni, hogy ilyen lehetőség nem lesz holnap délután. Valahogyan, amikor mi gondolkodunk a reménységről, ahogyan a köztudatban használjuk ezt a szót, ez egy olyan jó kíváncsak, milyen jó lenne. De a valóság az, hogy nagyon kicsi. Az, hogy ez előfordul a mi életünkben. De amikor a Bibliában beszéljük a reménységről, valami egészen másról van szó. A Biblia reménység nem csak egy kívánság vagy egy vágy, hanem a Biblia reménység egy meggyőződés. Egy meggyőződés arról, hogy ami lesz a jövőben, az lesz, amit Isten megígér, és amit Isten teljesít. És a mi reménységünk nem az, ami próbáljunk fogni olyan foghatatlan dolgokat, hanem a mi reménységünk az alapja az, hogy Isten mondott dolgokat. És az ad reménységet nekünk. A felolvasott igében látja azt, hogy a mi reménységünk alapja egy olyan Istenben, aki teljesen megbízható. Van nagyon sok minden, amiben az ember bízik, de nem megbízható. Például nem hoztam magammal, de tegyünk föl, ha én kirakném ide egy fászéket, és ez egy olyan fászék, ami ott volt az iskolában, amikor a legidősebb ember, aki itt van, járt iskolában 80 évvel ezelőtt. És ez a fászék ott van, még mindig van négy láb rajta, de a csavarok, amit tartotta azok a négy láb, azok régóta eltűntek. És az a szék, az ember ahogyan csak néz rá, látja azt, hogy ha oda teszi az ujját, össze fog, szét fog esni. És akkor én azt mondom, hogy hú, milyen jó, hogy van egy szék itt. Én remélem, hogy ez a szék fog föntartani engem. És én oda megyek az én reménységemmel, és én leülök arra a székre. Mi lesz? Ott fogok kerülni a földre. Mert nincs egy alap arra a reménységre. És ebben az igében azt olvasunk, amikor Jeremiás beszél a reménységről. Ő azt mondja, hogy de ha újra meggondolom, remélkedni kezdek. És hogyan folytatja? Szeret az Úr. Isten szeret téged. Az egy tény. Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, a mindenható Isten szeret téged. Nem hihetetlen az. Most már 8 milliárd ember van a földön, és az a 8 milliárd ember között Isten szeret téged. Isten ismer téged, és úgy ismer téged, hogy ő szeret. Tovább olvasunk, és látjunk azt, hogy nem fogy el az ő irgalma. Az Isten irgalma az van, hogy ő úgy szeret minket, hogy ő gondoskodik rólunk. Ő irgalma szeretünk, amikor mi nem érdemeljük azt. Ez adhat reménységet nekünk. Tovább olvasunk a következő versben, hogy nagy a te hűséged. Isten hűséges. Amikor mi bízunk emberekben, mindig problémák van. Mert a legtöbb ember nem megbízható. A legtöbb ember sok mindent ígér, de ki tudja, hogy mit csinálnak. Múlt héten egy hosszú idő után nálunk a gyülekezeti házban volt több helyen, ahol amikor nagy eső volt, vagy amikor a hó ott maradt, a tetőn kezdett beázni. És akkor mi végre azt mondjuk, hogy kell csinálni valamit erről. És találtunk egy badagos, aki jött, és adott egy ajánlat, mi csak néztünk, hogy hogyan lehet ilyen drága. de nem volt más lehetőség. És megbíztuk őt a munkával, a mi épületünk egy háromszintes magas épület, én 15 évvel ezelőtt mértem kimenni a tetőre, javítani egy vagy két dolgot, most már én nem szívesen kimászom a tetőre. De ez a badagos, jött és ő csinálta a munkát, és valahogyan kellett bízni benne, hogy ő jól csinálta azt a munkát. Mert én és a munkatársaim nem mertünk kimászni a tetőre, legalább csinált fényképeket. És mutatta, hogyan nézett ki előtte, és hogyan nézett ki, miután ő dolgozott vele. És mi reméljünk, hogy jó munkát végzett. Majd idővel kiderül. Mi nem tudjuk, hogy ő hűséges volt, és jó minőségi munkát végzett, vagy nem. De ebben az igében mi azt látjuk, hogy milyen a mi Istenünk. És mi azt látjuk, hogy a mi Istenünk, hogy ő megígért valamit. Ő sok mindent ígér. És amit ő ígér, akkor tudjuk biztos lenni abban, hogy ő megteszi azt, amit ő ígér. Mert ő hűséges. Fontos, amikor mi beszéljünk a reménységről, hogy milyen a reménység tárgya. Hogy az a reménység csak egy kívánság, vagy van valami valós alap arra a reménységre. És ha Istenről van szó, akkor tudunk látni azt, hogy van egy valós alap arra. Ki az, aki már utazott repülőgéppel? Tegye fel a kezedet. A többség. Az az érdekes most, amikor az ember kimegy a Ferihegyre, fölszállni egy gépre, ahogyan érkezik oda, ott a bal oldalon van egy repülőmúzeum. Van egy olyan kiállítás, olyan régi gépekről. A legtöbb rá van írva, hogy Málev, nem mindegyikre, de a legtöbb az rá van írva. És vannak olyan gépek ott, amit legalább 30 éve ott vannak szerintem. Tegyünk fel, hogy mi kimenjünk a Ferihegy repülőtérre, és mi akarunk utazni, melyik gépre fogunk felszállni. Az egyik gép, ami most leszállt, és ott van a terminálnál, vagy mi inkább oda menjünk, az egyik régi gép, ami ma 30 éve ott áll, a mezőn. És mi azt mondjuk, hogy én akarok utazni ezzel a géppel, ez tetszik nekem. És akkor oda jön egy ember, van egy pilóta sapka a fején, de egy kicsit félre van állítva a fejére. Ahogyan ő mozog, akkor látszik, hogy egy kicsit túl sok az alkohol benne. És azt mondja, hogy gyere, én szívesen fölveszem ezzel a géppel. És én azt mondom, jó, akkor menjünk. És én ott ülök a gépen, és én ott vagyok, esetleg egy kicsit imádkozom, de én azt mondom, hogy van reménység benne. A reménység, hogy egyszer ez a gép fönt volt az égben. Mert az, hogy itt van, és le is jött. Milyen nevetséges lenne az? Remélkedni egy ilyen dologban. Mert abban, amikben remélkedünk, csak akkor érdemes remélkedni benne, ha van alap, ha az megbízható. És mi azt látjuk ebben az igében, és más igében, hogy a mi hitünk, a mi reménységünk van egy olyan Istenben, aki szeret, és aki hűséges. Az Új Szövetségben mi azt látjuk, hogy a mi reménységünk Jézus Krisztus. A mi reménységünk Jézus Krisztus. Az ember tűr remélkedni más emberekben, amit ők megígérnek. De amit a másik ember ígér, sokszor nem érdemes bízni benne. Van különböző híres emberek, akik mondtak nagyszerű dolgok. Egy olyan helyzet van most itt Európában, ahol rengeteg ember a közel keletről följönnek Európába. A legtöbb, aki jön, ők hisznek egy Istenben, a neve Allah, az iszlám. És vannak olyan emberek, akik próbálnak mondani nekünk, hogy az ugyanolyan, mint a kereszténység. És ha ők remélkednek Allahban, akkor az jó, az elég lesz. Ők is fognak kibőzölni, mert ők remélkednek abban. Az én meggyőződésem, hogy az egy óriási tévedés. Mert ha mi tanulmányozunk azt, amit az iszlám tanít, az iszlám nem tanít, hogy az üdvösség egy ajánlék Istentől, hanem az iszlám tanítás az, hogy az ember üdvözül az ő jó cselekedetei által. Nagyon sok ember, aki hisz Allahban, azt gondolnak, hogy azt remélkednek, hogy ők fognak kerülni egy olyan paradicsomba, amiben tudnak élvezni. Az egészen más, mint a mennyország, amiről a Biblia beszél. A mi reménységünk csak Jézus Krisztusban lehet. Semmi másban. A János Evangélium a harmadik rész, mi nagyon jól ismerjünk a 16. vers, de ma este szeretnék olvasni a vers, ami jön utána, a 17. vers. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ által. Mi a mi reménységünk? Azok a dolgokban, ahogyan mi próbáljuk megoldani a problémák, vagy a mi reménységünk az Isten megoldása van, Jézus Krisztusban. Az a mi reménységünk. Egy pár igét szeretnék nézni most az Ószövetségben, amikor mi beszéljünk a reménységről, és azt, hogy az mit jelent nekünk. Angol nyelven van egy régi ének, amit gyerekkorban énekeltünk, és az ének arról van szó, hogy az én reménységen rájuk semmi máson, csak a Krisztus vérén van az én reménységem. És folytatja az ének, hogy a Krisztus a körsziklán. És a körsziklán állok az összes más helyen, az összes másról bizonytalan. És utána van az a gondolat benne, hogy később az énekben, hogy én állok azok az ígéreteken, amit Isten adott. Az én reménységem az, amit Isten megígér. És szeretnék most felolvasni és nézünk egy pár olyan dolgot, amit Isten ígér annak az embernek, aki bízik benne. Fogunk látni olyan dolgok az Új Szövetségből és az Ószövetségből, hogy ha mi hiszünk ezek a dolgokban, ha mi remélkedünk ezek a dolgokban, akkor mi a körsziklán áhjúk. Az elsőt, amit olvasunk a Jeremiás könyvéből, a 29. rész, Jeremiás 29, a 11. vers. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet, és nem romlást tervezem, és remény teljes jövőt adok nektek. Ez egy ígéret, amit Isten adott az ő népének. És ő azt mondta az ő népének, hogy van tervem veletek. És mi, mint egy gyülekezet, mint az Isten népe, azt lehet mondani, hogy Istennek van egy terve velünk. És a terv, ami van velünk, az tele van. Békességgel, ahogyan olvasunk itt, és reménységgel. Sokszor mi elcsögedjük, amikor látjuk, hogy mi van körülöttünk. És a probléma az, hogy mi túlságosan nézünk a körülményekre, és mi nem nézünk az Úrra. Átugrunk az Új Szövetségre, és látjunk az eset, amikor Jézus a vízen járt. És a Péter látta őt, és a Péter, ahogyan ő gyakran csinált, ő mondott, beszélt, mielőtt gondolkodott. És ebben a helyzetben a Péter azt mondta Jézusnak, hogy inged, hogy én megyek oda hozzád a vízen. És Jézus azt mondta neki, hogy Péter, gyere. És akkor megint a Péter nem gondolkodott, és ő kilépett a csónakból, és ő rálépett a vízre, és az volt az érdekes, hogy ő nem süllyedt el. Tett még egy lépés, most már mind a két lába a vízen volt, és járt a vízen. Az ő reménysége az volt, hogy ő tudja járni a vízen. De utána mi történt a Péterrel? Akkor a Péter körülnézett, és akkor látta, hogy én itt vagyok a tenger közepén. És látta, hogy jönnek a hullámok. És látta, hogy az erős szél ott van, és megijedt. És kezdett süllyedni. Mi volt a probléma a Péter életében? Az volt a probléma, hogy Jézus nem volt megbízható? Nem. Jézus megbízható volt, a Péter probléma az volt, hogy ő nem figyelt Jézusra, hanem ő kezdett inkább látni a körülmények. És amikor ő látta a körülmények, akkor ő megijedt. És azt kell mondanom, hogy mi nem vagyunk olyan más, mint Péter. Inkább mi nagyon hasonló vagyunk a Péterhez. Abban, hogy mi nagyon könnyen elfelejtjünk azt, amit Isten mond nekünk, elfelejtjünk azt, amit igaz Istenről, és mi kezdjünk inkább foglalkozni a körülményekkel. És amikor mi csak a körülmények nézünk, akkor az a reménység egyből kimegy belőle. Mert a körülmények sok helyzetben teljesen reménytelen. De ha mi figyeljünk Jézusra, ha mi figyeljünk Istenre, hogy milyen a mi Istenünk, akkor marad a mi reménységünk. Mi az, amit ő tovább ígér nekünk? Az Ézsaiás könyvében egy jól ismert igét, a 40. rész, 31. vers. Aki az Úrban bíznak, erőjük megújul,
szarnyra kelnek, mint a sásuk. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Milyen reménység ad ez a kép? Ez a kép mutatja azt, hogy vannak olyan pillanatok a mi életünkben, amikor mi elfáradunk. Szerintem nem kell sokat beszélni erről, mert szerintem mindenki tud együtt érteni, hogy igen, gyakran van az, hogy mi elfáradunk. Gyakran van az, hogy túl sok a feladat, és túl kevés az idő, és túl kevés az energia. És mi elfáradunk. Hogyan a boxolók mondanak, olyan pontra érkezünk, hogy mi akarunk bedobni a tudó közül. És mi akarunk mondani, hogy én nem megyek tovább. De ez az ige azt mondja, hogy ha mi remélkedünk az Úrban, ha mi bízunk az Úrban, akkor Isten fog megerősíteni minket. És ha Isten megerősít minket, akkor mi tudunk repülni, mint a sásuk. Isten néha gondoskodik rólunk, és most nyáron Isten gondoskodott rólunk, és mi kint voltunk az Egyesült Államokban 3 hétre, és Isten gondoskodott arról, hogy volt egy hely, ahol tudtunk lakni, egy tóparton. Gyönyörű helyen, reggel tudtunk fölkelni, kimenni, láttunk azt, ahogyan fölkel a nap, és az egyik nap, amikor kimentem, és néztem ott a tófölött, akkor láttam egy sást. És láttam azt a sást, ahogyan repült. Ott a víz fölött. És fönt volt, és csak kirakta a szárnya, és ment. És akkor az egyetlen dolog, amit tudott az eszembe jönni, az volt, amit olvasom ebben az igében. Hogy mi, mint keresztény emberek, tudunk repülni, ahogyan a sás repül. Az a sás nem erőködött. Az a sás nem küszködött. Az a sás csak ingette, hogy a szél visszajött. És Isten ezt akar adni nekünk. Egy ilyen reménységet ad nekünk. És ahogyan látjunk itt ebben az igében, az, hogy ez történjen, bízni kell benne. Bízunk benne. Még egy igét az Új Szövetségből, a Filippi levél, az első rész, a 6. vers. És itt ebben az igé szakaszban mi olvasunk, hogy Paul azt mondja, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ha hívő ember vagy, ha már történt azt a pillanat az életedben, hogy azt mondtad, Uram, te vagy az Úr az én életem. Te vagy az egy megváltam, te vagy az, aki meghalt az én bűneimért. Akkor mi látjuk, hogy abban a pillanatban Isten kezdi egy munkát a mi életünkben. És Paul azt ígéri itt, hogy ha Isten kezdi a munkát bennünk, Isten fog befejezni azt a munkát. Milyen reménységet ad nekem azt? Hogy én azt láttam, hogy nem függ attól, hogy én vagyok a legtökéletesebb ember. Nem függ attól, hogy én mindent tudok csinálni, hanem attól függ, hogy én bízom benne, hogy ő fog tovább formálni engem, ő fog befejezni a munkát, ami kezdődött bennem. Még 2 igéjét befejezem. Az egyik, a zsidókhoz írt levél,
a 13. Rész, az 5. és a 6. vers. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit arthat nekem? Tegnap említettem azt, hogy az utolsó 2 évben voltak kihívások a mi életünkben, amikor először a feleségem volt a harc a tüdőrákkal, utána volt egy kevesebb nagy kihívás nekem, amikor bőrrákkal kellett küzdködnöm. És azok a folyamatokban, amikor ezek voltak, akkor tudtunk kapaszkodni ebbe az igében. Amikor Isten azt mondta, hogy ő soha sem hagy el minket. A legnehezebb napokban, a legmélyebb pontokban Isten velünk volt. Most tudunk hálás lenni, hogy egy könnyebb időszakban vagyunk. Mindketten több mint egy éve tünetmentesek vagyunk. És nagyon örülök annak. És nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Jövő héten a feleségem megy kontrollra. Mindig van egy kis iszalom bennünk ilyenkor. De amikor van ilyen, akkor is az Isten igéje igaz. És mi ilyen pillanatokban is tudunk remélkedni az Úrban. És a reménységünk nem főleg az, hogy mi mindörökké fogunk élni itt ezen a földön. Mi tudjunk, hogy az nem lesz. De mi tudjunk azt, hogy Isten azt mondja, hogy ő minden pillanatban velünk lesz. És van egy olyan reménységünk, hogy mi tudjunk azt, hogy mi mindörökké fogunk élni vele. Amen. És az elég. Az utolsó igé, amit olvasom, a Zsoltárokból, a Zsoltár, a 37. Zsoltár, az 5. vers. Hagyjad az Úrra utaidat, bízol benne, mert ő munkálkodik. Egy másik fordításban itt van az, hogy remélkedjük benne. Mert ő végig fog vinni azt, amit ő ígért. A reménységünk nem a körülményekben van. A reménységünk nem abban, hogy mi tudunk vásárolni egy sorséget. És a reménységünk abban, hogy fogunk nyerni milliókat. Én tudok sütni azt, hogyha az ember ebben reménykedik, csalódás lesz. De a mi reménységünk a mindenható Istenben. És ha mi remélkedünk benne, ha ott van a mi reménységünk, akkor nem fogunk csalódni. Az a reménységem, hogy ma este, amikor mi hazamenjünk, tudunk egy kicsit tovább gondolkozni abban, hogy miben van az én reménységem. Az én reménységem földi dolgokban van, vagy a reménységem abban, amit Isten megígér nekem. Forduljunk az Úrhoz, és kérjük, hogy ő segítsen minket, hogy tudunk remélkedni benne, és nem másban. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor közeledik a karácsony, olyan könnyű remélkedni az anyagi dolgokban. De kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy te adsz nekünk egy sokkal nagyobb reménység, egy sokkal teljesebb reménység, ha mi remélkedünk abban, amit te mondsz nekünk. Ha mi tudunk remélkedni abban, hogy amit te mondtad nekünk, hogy te megbocsátsz a mi bűneinket. Hogy tudunk remélkedni abban, hogy te adsz nekünk egy teljes életet itt a Földön. Remélkedhetünk abban, hogy te megígértél azt, hogy te mindig velünk lesz, és te soha sem fogsz egyedülre hagyni minket. Remélkedhetünk abban, hogy te velünk leszünk a jövőben, ezen a Földön, és az után a mindben. Köszönjük, hogy a reménységünk nem bizontalan, hanem a reménység tud biztos lenni, mert te egy megbízható, hűséges Isten vagy. Köszönjük, hogy van reménységünk benned. Amen.